Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét jelentkezik a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Hajdubi Istvánnal, jó magam, Berkesi Judit beszélgetek, és hát kérdezlek is, Pisti, hogy milyen hangulatban teltek a 31. forduló azon mérkőzései, amelyeken ott voltál. Itt azért ugye az aranycsata szempontjából különösen fontos volt a Ferencváros Paks mérkőzés, amelyet a Fradi 2-0-ra megnyert, hogy ezt követően Debrecenben lépjen pályára az Eto, és hát azért kezdjük ezzel, mert ezen ott voltál a helyszínen, úgyhogy mind a két csapatnak nagy ambíciói vannak a dobogót illetően. Tudjuk, hogy az Eto a csúcsról tör, és ott is van jelen pillanatban, a Loki számára pedig a bajnoki bronzérem megszerzése a legfőbb cél. Mit éreztél a csapatokon? Mennyire érezhető, hogy ez most egészen más végjáték e két klub életében, mint mondjuk korábbi esztendőkben?
Az első dolog, ami Debrecenben, maradjunk ennél a mérkőzésnél, szembeötlő volt a mérkőzés előtt, hogy most teljesen mindegy, hogy a játékos bemelegít, fölkészül, megvan a maga rituália, az edző és a vezető igenis nézi, hogy mi történik a többi pályán. Tehát ugye a Ferencváros Paks mérkőzés, amely végül is sima ferencvárosi győzelemmel zárult, bár Korbut ugye kiállítás miatt egy magyar játékosát elvesztette az Újpest elleni rangadó előtt a Ferencváros, mondjuk az, hogy vitatható döntések során. Ugye ez azért nagy hatással volt mind a két csapatra. A Debrecenre azért, mert ugye a Debrecen számára ez a forduló, ez addig, amíg el nem kezdődött a Győr elleni mérkőzés, kifejezetten jól alakult, hiszen kikapott a Zalaegerszeg is a Nyíregyházától, és kikapott a Paks is a Ferencvárostól. Tehát a két másik bronzéremre hajtó csapat az vereséget szenvedett. Még egyébként a negyedik helynek is lehet itt ugye jelentősége és értéke. Ha mondjuk a Győr a bajnok és a Ferencváros a kupagyőztes, akkor a harmadik és a negyedik helyezett indulna a konferencia ligában, ami azt is jelenti, hogy a negyedik helyre elvileg még a váratlanul feltámadó és az Újpesten nagyon jól játszó Puskás Akadémiának is van minimális esélye, zárójel bezárva. A győrieknek nyilvánvalóan az nem jött jól, hogy a Ferencváros megverte simán a Paksot, de ahogy a győriekkel a mérkőzés előtt beszélgettem, ez számukra nem okozott meglepetést. Tehát ők úgy számoltak, hogy a Ferencváros ezt a mérkőzést behúzza, sőt úgy számolnak, hogy valószínűleg mindegyik mérkőzését behúzza, noha azért Újpesten nyerni, meg otthon majd a Zalaegerszeg ellen nyerni, a Fradinak nem lesz olyan könnyű. De a Győr érni akart azzal a lehetőséggel, amit a Ferencváros bajnoki mérkőzésen való legyőzése a kezébe adott, nevezetesen, hogy a saját sorsa a saját kezében van.
Bocsánat, ugye két Fradi mérkőzés után, azért ez egy fontos előzmény, egyik ez az általad már említett bajnoki találkozó, amelyet megnyert az Eto, hogy azt követően egy büntető párbajban végződő magyar kupa elődöntőben is megmérkőzön egymással a két csapat.
Ami a győrieknél ugye alapvetően, hanem is feltűnő, de érdekes volt, hogy a kupa meccsen megsérült NG kivételével, ugyanaz a 11 kezdett volna, pontosabban 10 játékos ugyanaz volt, mint aki a Ferencváros elleni bajnokin kezdett egy héttel azelőtt. A kupa mérkőzésre ugye rotált egy picit Borbé Balázs, aki a pár mondatot tudtam váltani a mérkőzés előtt. Azt mondta, hogy nyilván az egy nagy kérdés lesz, hogy fizikailag hogy bírja majd a csapat. Szerinte jól, igazából a szerdai kupa meccs után ugye csütörtökön regenerálódtak, picit pénteken még edzettek, de szombaton már ugye elmentek Debrecenbe, mert Győrhöz azért Debrecen nincs olyan nagyon közel, tehát a Győrnek ugye utaznia is kellett, míg az FTC-nek ugye nem kellett, mert a kupa meccs után a Paks ellen is hazai pályán játszott. És azt mondta Borbély Balázs, hogy talán meglepő, de ő általában őszintén szokott beszélni, sőt, én mindig azt tapasztaltam, hogy őszintén beszél, hogy nem érzi azt a nyomást a csapaton, hogy úristen, most már itt vagyunk a bajnokság kapujában, és nem hibázható. Tehát semmifajta görcsösséget, vagy másképp készülés nem érzett. Egy erős ellenféllel játszanak a Debrecennel. Egyébként ugye a bajnokságban a Debrecen-Győr meccsek két alkalommal is döntetlent hoztak, emérkőzést megelőzően, aztán ez a meccs is döntetlen lett. És mind a két alkalommal ugye a Győr összesen 3 gólt lőtt, mind a 3-at 11-esből szerezte. És a második mérkőzésen Győrben ugye egy kis szóváltás is volt a két szakvezető, a győri és a debreceni szakvezető között. Na most ők ezt a meccs előtt, amikor jöttek éppen Zinger Kocka Henrietta az interjúhoz, találkoztak, és a legnagyobb szeretettel üdvözölték egymást, és elnézést kértek a másiktól, ami történt még az előző mérkőzésen, mind a kettőket elragadta a szenvedély egyébként, és ugye angolul váltottak pár szót, nem akartam kihallgatni, mert ott álltam, hallottam, és ugye Barbé Balázsnak azt mondta a debreceniek mestere, hogy great season, tehát nagyszerű szezonotok van, csodálatos idényetek, mire Barbé Balázs a hard season, nagyon kemény idényünk van, és van még 3 kemény meccsünk, ezzel válaszolt. A mérkőzésen egyébként az érződött az első félidő nagy részén, hogy egyik csapat sem játszik döntetlenre, de egyiknek sem katasztrofális a döntetlen.
Egyik sem bánja annyira talán.
Hát a Debrecen ugye tovább növeli egy ponttal az előnyét a Zetével és a Pakssal szemben, és kipipál egy nehéz ellenfelet. A Győr pedig ugyan a 3 pontos előnyéből 2-t elbukik, de ne felejtsük el, hogy a Győrnek az utolsó 2 mérkőzése az a már kiesett Diósgyőr ellen otthon, és az eléggé széteső félben lévő Kisvárda ellen, amelyik egyébként nagyon tisztességesen játszott ugye az MB2-ben és az MB1-ben is, tehát nem mondom, hogy lefekszik a győrieknek, mert ez nem igaz, de mondjuk nem a legnagyobb motiváltsággal játszik. Majd Vitális rugott egy tulajdonképpen klasszis gólt, és ezt követően azért megélénkült a játék. A második fél időben volt egy olyan 10 percnyi adok-kapok, ahol egyébként a Győr, főleg Bembuáli fejesénél eldönthette volna szerintem a meccset, mert az a mérkőzés 2-0, a nagy valószínűséggel a Debrecen nem egyenli, de Demjén óriásit védett. Ugye Demjén személyes érdekes, ő az MTK csapatával 2 meccsen 10 gólt kapott a Győrtől. Az MTK kapusaként kapott egyszer egy 7-est, egyszer egy 3-ast, itt pedig egy védett egy óriásit, és aztán az új debreceni, idézel mondom, a szó pozitív értelmében csillag, sztár, cibla fejelt az égből egy olyan gólt, amire azt mondjuk, hogyha nem tudjuk, hogy cibla, akkor azt mondanánk, hogy fölugrott Varga Bardabás és befejelte, mert annyira a mezőny fölött volt. Ez az egy-egy egyébként nem volt annyira rossz eredmény, hozzáteszem, a Győrön érződött talán az utolsó 20 percben, hogy azért nem olyan tempójú meccsekhez szokott, mint a 2 Ferencváros mérkőzés, plusz utazás, plusz még egy meccs, de az 1 pontot meg tudta tartani, nem is került olyan hatalmas nagy erőfeszítésébe, bár a végén volt a debrecenieknek egy helyzetük, és igazából mind a két csapat elégedett lehetett, mert mind a kettő egy kis lépéssel, nem egy óriási lépéssel, de egy kis lépéssel közelebb került a nagy céljához.
Igen, ehhez képest azért Vitális Milán elég élesen fogalmazott a meccset követően, jelezve azt, hogy óriási kontrasztot érzékelt az első és a második félidőben mutatott játékuk között, és hogy az első játékrész rendben volt, ehhez képest azt mondta, hogy katasztrófa volt a második félidő, és hogy ez azért kevés lesz. Picit jelezte a társaknak is akár, hogy kell még azért még oda kell tenniük magukat, vagy csak a belső megélése lehetett ez, mert tényleg volt azért olyan periódus, amikor a Loki megfordíthatta volna.
Én azt gondolom, a Győr a saját maga által szabott játékához, vagy a saját nívójához képest valóban a második félidőben gyengébben teljesített. Egyébként nem csupán a társak, tehát Vitális sem volt olyan jó a második félidőben, vagy a második félidő hajrájában, mint az első félidőben. Ezt én annak tudom be, egyrészt nem baj, ha magasak az elvárások a győrieknek saját magukkal szemben, másrészt ők ezért ehhez azért tényleg nem nincsenek hozzászokva. Amihez mondjuk, ugye Ferencváros játszott 18 nemzetközi meccset, miközben a Magyar Kupában ugyanannyit, mint a Győr, meg a bajnokságban ugyanannyit, mint a Győr. Nyilván a győrieknek is volt még nemzetközi kupa meccsük az ősz folyamán. Tehát ez a játszol egy nagy tempójú meccset, pihensz egy pár napot, hétközben nagy tempójú meccs, utazol, megint tétmeccs. Tehát nekik a győrieknek nagyon jól jött, szerintem, hogy vasárnap befejezték ezt a debreceni túrát, hazamentek, és szombatig Utazniuk nem kell, mert otthon játszanak a Diósgyőrrel, nagyjából rendbe teszik saját magukat. Hozzáteszem, hogy ez a Diósgyőr mérkőzés abból a szempontból nem lesz egyszerű, hogy ugye a DVTK is azért az új edzőjével elment Kisvárdára, és győzni tudott.
Ugye már biztos kiesőként.
Biztos kiesőként, tisztességből, és nyilvánvalóan egyik csapat sem szeretné azt, ha bármelyik csapat épp ellene legyen bajnok. És ugye itt ebben a fordulóban, ami most jön a 32-ben, akár a bajnokság is eldőlhet, ha a győriek nyernek, a Ferencváros pedig kikap az Újpesttől.
Még egy picit maradva az előző 31. fordulónál, csak azért, mert szerinted hogy nézte a Ferencváros, és hogy konstatálta a DVSC Győr mérkőzés alakulását, és ezután hogy kezd számolgatni, mert ugye a Fradi előbb játszott, erről már beszéltünk, legyőzte a Paks együttesét, de értelemszerűen tudva, hogy a két csapat egymás elleni bajnoki találkozóját az Eto nyerte, azt is tudta, hogy szurkolnia kell most már az Eto ellenfeleinek is.
Igen, én azt gondolom, ugye múlt héten Székely Dáviddal erről beszélgettünk, hogy ha valahol a Győr igazán elbukhatja a bajnokságot, az Debrecen.
Hát ez tűnt a legnehezebb, ahogy említetted, a további ellenfeleket, illetve a formát is, illetve az egymás elleni korábbi meccseket.
A Győr két hátralévő ellenfele az szerényebb játékerőt képvisel, mint a Ferencváros hátralévő két ellenfele, és ugye a Győr van lépés előnyben. Ami nem azt jelenti, hogyha a Győr mondjuk csak az egyik meccsen döntetlent játszik, a Fradi erre nem csapna rá azonnal. De tegyük hozzá, ha Diósgyőrről azt mondtam, hogy nem szeretne asszisztálni a Győr bajnokságához. Egyébként ugye, amikor azt a mérkőzést lefújják, a Győr még nem lehet bajnok, mert hátra van az Újpest-Ferencváros, de hogy az Újpest nem szeretné, hogy a Ferencváros ott ünnepeljen, vagy ott vegye vissza a vezetést a táblázaton, az egészen biztos. Egyébként szombaton ugye a Puskás Akadémia Újpest mérkőzésen jártam, ahol az Újpest nem tudott olyan jól játszani, hát egy 7-2-ből érkezett, ugye egy Nyíregyház elleni 7-2-ből, mint a korábbi fordulóban. Egyébként is az Újpestnél, hogyha van valami negatívum még ebben a dárdai szélesi korszakban, az az idegenbeli teljesítmény, mert az azért elég szerény, csak a Kazincz Barcikát tudta idegenben megverni az Újpest. De mindenki fejében ott volt, tehát a legfontosabb, ahogy én ott beszélgettem a Puskás elleni meccs előtt, hogy 6 újpesti játékos is úgy állt, hogyha sárga lapot kap, nem játszhat a Fradi ellen. És ezt nem szeretnék a vezetők sem, az edző sem, és a játékosok sem. Nem mondom, hogy visszafogottabb, hogy visszahúzta a lábát, nem tudom én, Horváth Krisztófernek van 9 sárgája, mert akkor a Fradi ellen nem játszhat, hanem egész egyszerűen tompább volt valamitől az Újpest. Szélesi Zoltán ugye utalt arra, hogy talán az egy nap plusz pihenő, vagy a más edzésmunka lehetett ennek az oka, de én azt éreztem, és érzem a tavasz során, hogy az Újpest most már szeretné ezt a 10 éves nyeretlenséget, ugye 2015. decemberében verte meg legutóbb a Ferencvárost, ezt megtörni, és erre kiváló alkalmat lát a vasárnapi mérkőzésben, ahol ugye még az is lehet, hogy egy hatalmas győzelmi kényszerben lesz az FTC, ha a Győr szombaton megveri a Diósgyőrt. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, nyilván rengeteg néző lesz az Újpest-Fradin, minden bizonnyal teltház lesz, reméljük csak a mérkőzésről fog szólni a dolog. Mostanában egyébként elég sok ilyen elég magas nézőszámú, jó hangulatú meccsek vannak, mert a két Győr-Fradi is ilyen volt, akár Győrben, akár az Üllői úton. Ez a Debrecen-Győr mérkőzés is hozott egy 8000 nézőt, előtte a Debrecen-Fradi több mint 10000-et. Győrben nyilván a Diósgyőr ellen nagyon sokan kíváncsiak lesznek, hiszen az utolsó hazai mérkőzése a Győrnek. A Ferencváros számára pedig, főleg ha a Győr nyer, akkor, és ha esetleg a Fradi nem tud nyerni, mert szerintem a Győr nyer és a Fradi nem nyer, az utolsó fordulóban nem fog ez megfordulni. Tehát azt nehezen tudom elképzelni, hogy a Ferencváros legyőzi a Zalaegerszeget, miközben a Győr kikap Kisvárdán, mert ugye akkor is még az FTC a bajnok.
Ugye mondjuk ki, tehát hogyha az Eto nyer, de döntetlen mondjuk a derbi, akkor még nem bajnok.
Akkor még nem bajnok, akkor 3 pont előnye
tehát
van.
Akkor lehet bajnok az Eto, hogyha nyer, és az Újpest legyőzi a Ferencvárost ebben a fordulóban.
Igen, mert ugye 1 pont előnye van most a Győrnek, és a Győrnek 4 pont előnnyel kell bemenni az utolsó fordulóba, mivel ha 3 pont előnnyel megy be, és az utolsó fordulóban a Győr veszít, az FTC pedig nyer, akkor azonos pontszámmal végezne a két csapat, és több győzelmével a Ferencváros megelőzni a Győrt. Tehát ez mind a két csapatnak sorskérdés, és az FTC-nek, ha kellemetlenül alakul a dolog, akkor nagyon-nagyon fontos lesz, még a szokásosnál is fontosabb a kupa döntő, az Zalaegerszeg ellen, amelyet ugye május 9-én rendeznek, az utolsó bajnoki fordulót majd 16-án, mert ha Fradi nem nyeri meg a bajnokságot, de megnyeri a Magyar Kupát, akkor az Európa Ligában indulhat, méghozzá igen magas koeficienssel, nemzetközi koeficienssel, későbbi körbe bekapcsolódva kiemeltként, és egy Európa Liga főtáblára még akár úgy is odaérhetne a Ferencváros, ami azért lényegesen nívósabb sorozat, mint mondjuk a Konferencia Liga.
Csak egy mondattal azért beszéljünk általánosan egy picit a vég elszámolásról, meg ahogy alakul a bajnokság itt a hajrában, mert ahogy beszéltünk róla, lehet, hogy már ebben a fordulóban eldől, hogy ki lesz a bajnok ebben a szezonban, és tudod, hogy ez az én mániám, hogy megnézzem, hogy melyik csapat hol tartott egy évvel ezelőtt ugyanebben a periódusban, de ez továbbra is érdekes a Ferencváros szempontjával. Sokat beszéltünk a Fradi szezonjáról, hogy ez esetleg miben más, vagy miben volt nagyobb kihívás, és akkor megint elérkezhetünk akár ugye a magyar ajánláshoz is, mint egy fontos pontja ennek a szezonnak, de a Fradi az előző évhez képest ugye a 31. fordulót követően mindössze egyetlen egy ponttal gyűjtött kevesebbet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt drasztikus különbség lett volna akár a tavasz szereplés és a tavaszi mérleg között. Ugye itt az Eto az, amely előre tört, amely 52 ponttal egyébként nagyon szépen jött föl már az előző szezon végén, és lett negyedik végül, hogy most ott legyen 63 ponttal az élen, egyébként ez a 60 lőtt gól és 30 kapott, szerintem ez is döbbenet, tehát hogy kétszer annyi gólt tudott lőni, mint amennyit kapott, és azért emelném ki még egy mondattal a Debrecent, mert az nagyon érdekes, hogy tavaly a 31. fordulóban kieső helyen állt. Ez a Loki, nem tudom, hogy emlékszel-e. Erre a debreceniek is emlékeznek, hogy akkor ott szerénykedett 30 ponttal a 11. helyen, hogy aztán most 50 ponttal a harmadik pozícióban legyen.
Minden statisztika, minden elemzés azt mutatja, és a debreceniek ezt nem szívesen hallják egyébként, ezt jelezték is. Noha így van az elemzők munkája és a statisztika alapján, hogy a Debrecen mennyivel felül teljesít ebben a szezonban. És azt mondják, hogy oké, mondja azt mindenki, hogy felül teljesít, még két fordulónk van. És akkor is felül teljesítünk. Tehát például a Debrecen most megy Paksra. Ha ott nem kap ki, az utolsó fordulóban otthon játszik az Újpest ellen, akkor már Paks nem valószínű, hogy meg fogja előzni. Ugyanez igaz az Zalaegerszegre is, amelyiknek szintén azért az utolsó fordulóban a Ferencváros ellen kellene valamit elérnie, úgyhogy ez nem lesz egy...
Ugye Puskás Akadémiával játszik most az Zalaegerszeg.
Igen, az Ete. Úgyhogy ez egy, és az Etének még azért ott van a kupadöntő is. Tehát én azt gondolom, hogy a Debrecen azt, hogy elinduljon a nemzetközi kupában, az egy reális elképzelés most már, és az a tavalyi szezon után egy óriási előrelépés lenne, és ugye Debrecenben is nagyon sok fiatal épül be a csapatba, Szűcs Tamástól kezdve Ciblán át, ugye ott van Kocsis Dominik is, és ugye ne felejtsük azt sem el, hogy az óriási élvágás a Debrecennek, hogy Bárány Donát, a legjobb góllövőjük, az a válogatott mérkőzés óta sérült. És azóta ugye látszik, hogy a Debrecennek nincs egy másik centere. Ugye Suhodovszki Soma próbálkozik azzal, hogy centert játszon.
Más profilú játékos.
Igen, és nyilván nem is kérhető tőle számon az a fajta eredményesség.
Szerinted, bocsánat, így a szezon nézve, bármilyen utólagos elemzésnél meghatározhatja a végkimenetet, akárhogy alakuljon ez az új ajánlás, amely ezt a szezont átitatta? Lehet ezzel, vagy kell ezzel foglalkozni, vagy hogyha épp, amit én mondok, hogy egyébként egy győzelemmel van kevesebbé a Ferencvárosnak a tavalyi év idei szezonja, vagy idei fordulójához képest, 31. fordulója után, de akár a Győr kapcsán, tehát lehet erről, érdemes erről beszélni, mikor erről a szezonról visszatekintünk, vagy most még ne?
Várjuk meg a végét, az biztos, hogy az első négy helyen, vagy öt helyen olyan csapatok állnak, ugye a Paksban nincs idege légiós. A Debrecen és a Győr tartja a magyar ajánlást, az Zalaegerszegnek nem kell, ők ezt nem teszik, és ugye ott van például az Újpest, amely most már 7 magyar játékossal játszik a kezdőben, nyilván ők a magyar ajánlást meg a fiatal szabályt azt elengedték az elejétől közve. Itt a Ferencváros az, amelyik valóban ennek kvázi vesztese, de én azt gondolom, ha az FTC nem nyeri meg a bajnokságot, azt nem a magyar szabály miatt nem fogja megnyerni, hanem a hazai vereségei miatt. Tehát egy bajnokságra törő csapat otthon a Nyíregyházától, a Zalaegerszegtől, amelyik addig nem volt győzelme, ami nem játszott a Fradival a bajnokságban, a Puskás Akadémiát, nem kaphat ki ennyiszer, négyszer vagy ötször. És ugye ezeknek a vereségeknek egy része ősszel történt, amikor még mondjuk Tóth Alex meg Varga Barnabás is játszott. Mert ugye az is fölmerülhet, mi van, ha csak ezt a egyik, két játékos, vagy legalább az egyiket nem adja el az FTC. És tulajdonképpen a Ferencváros harmadik harmadával a bajnokságban nyújtott teljesítmények nincs akkora baj, mert a 9 meccsből a Fradi 7-et megnyert, egy döntetlen Kisvárdán és egy vereség Győrött. Ez azért nem olyan rossz teljesítmény, 9 mérkőzésen elérni 22 pontot. Az más kérdés, hogy a Győr is tartja ezt a lépést, és a Győr is jól játszik, és a Győr most már ugye azt hiszem 5 meccs óta veretlen, az elmúlt 4 meccsét megnyerte, plusz ahhoz jött most ugye a Debrecen elleni döntetlen. Itt ami még érdekes lehet, de ezt is majd nyilván a bajnokság végén kell, hogy nem volt olyan szezon még ebben a 12 csapatos élvonalban, amikor a két kiesőnek ilyen kevés pontja lett volna. Tehát a Kazincbarcik a 18 pontja, az azért nem negatív rekord, mert egyszer a Kaposvárnak ennyiel is kevesebb volt, de hogy a másik kieső jelenleg, és már kiesett Diósgyőr, esetleg 30 pontot nem éri el, és a két kieső csapat összesen nem szerez 50 pontot, ilyen nem volt. Tehát ez a két együttes, ez nagyon-nagyon leszakadt.
Hogy aztán, hogy ők kiessenek, utána nagyon-nagyon nehéz legyen visszajutni számukra azzal, ugye, hogy módosul a versenykiírás. A Vasas viszont feljutott, és innentől kezdve most talán még értékesebb feljutás, hiszen a jövő szezonban csak egy csapat fog kiesni osztályozott követően. Tehát a feljutás is nehezebb lesz, de ilyen szempontból talán a bennmaradás egy kicsivel könnyebb.
Így van, tehát aki a következő idényt az élvonalban kezdi, az azért annyiban lépés előnyben van, hogy egy csapat esik csak ki csont nélkül, és ugye nem tudjuk, hogy a csapatok milyen gazdasági helyzetben lesznek egyáltalán, ki hogyan tud elindulni, milyen játékosokat kell értékesíteni, melyik csapat milyen játékosokat tud esetleg vásárolni, és az is biztosnak látszik, bár még nem biztos, hogy a következő idényben ugye 12 csapatból 5 fővárosi lesz, még ugye a Honvéd nem jutott föl, és a Honvéd, ha tovább botladozik, akkor a Kecskemét még akár utol is érheti, nagy bravúr és egy adag szerencse is kellene mindenhez, de a Vasas feljutása viszont biztossá vált, és a Vasas, én azt gondolom, ugye Nagy Miklósék elmondták, hogy idegen légiósok nélkül képzelik el az NB1-es jövőt is. Tehát én azt hiszem, hogy a Vasas is egy markáns tényezője lehet, és egyre több olyan csapatot fogunk látni, ahol bizony a magyaroknak, magyar játékosoknak nagy szerepük lesz. Nem tudjuk még, hogy jövőre ez a magyar szabály hogyan módosul, vagy marad-e ugyanígy. A Ferencváros számára pedig természetesen kudarccal érne föl, ha sem a kupát, sem a bajnokságot nem tudná megnyerni, de most még mind a kettőre van esélye, a nemzetközi szereplés pedig az abszolút dicséretes. Tehát az egyértelmű, hogy egy Európa Ligában bejutni a legjobb 16 közé, az megsüvegelendő.
Hát evezzünk akkor nemzetközi vizekre, ha Bajnokok Ligájában, ha az elődöntők első mérkőzéseit játszották le. Egy elképesztően gólgazdag találkozót hozott a Paris Saint-Germain-Bayern München összecsapás, nem tudom, űrfutball gyakorlatilag. Azt hiszem, hogy Luis Enriqueék is keresték a jelzőket, pedig ők azért már elég sok szép mérkőzést láttak közelről is, távolról is, hogy talán a karrierje egyik, ha nem a legfantasztikusabb mérkőzése.
Igen, hát mind a két csapat úgy játszott, hogy
hát futballozni akart. Szerintem ezt mutatja egyébként a végeredmény, és lássuk be, ezen gondolkoztam, azért ezt szeretjük, nem? Tehát értem egyébként az Atleti Arzenál meccset is, megnéztem és láttam, de hát ha választanom kell a kettő között, én azt nézem, ahol 9 gól esik, és ilyen eloszlásban, meg ilyen dramaturgiával
akár. Szerintem nem te vagy egyedül, de a futballozni akaráshoz, nyilván a futballozáshoz, ahhoz a védekezés is hozzátartozik. Én azt gondolom, a Paris Saint-Germain egy óriási esélyt hagyott ki, mert 5-2-re vezetett. A mérkőzés addigi szakaszában nem volt benne az, hogy 3 góllal jobb. Hát 3 gól azért az meg tekintélyes előny. És akkor, ha Paris Saint-Germain, persze a Paris Saint-Germain joggal gondolhatta, hogy ez lehet akár 6-2 is, előbb, mint 5-3, de ha ott egy picit rálép a fékre, ott egy picit biztonságibb játékot játszik, talán saját magát is megerőszakolja, akkor bármilyen jó a Bayern, -3-ról nem biztos, hogy -1-re föl tudott volna jönni úgy, hogy 5-4-nél még volt párizsi kapufa, lehetett volna 6-4, majd a végén egy gólvonalról kifejelt párizsi labda, tehát lehetett volna 5-5 is. Most az 5-4-nél tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondom, hogy mindegy, hogy melyik nyert 5-4-re, mert ez a két csapat München meg kifut a pályára, most a Bayern nyert volna 5-4-re, akkor sem mondanám azt, hogy a Paris Saint-Germain nem nyerhet 2-1-re, és nem lehet egy hosszabbítás, vagy nem nyerhet 3-1-re, tehát teljesen mindegy. A másik, ami szembeötlő volt, és mondtad, hogy erről érdemes beszélni, meg ez a másik vesző paripád is lehet, amellett, hogy nézed az előző szezont, az a kapusok. Hát azért egy Manuel Neuer 5 lövésből 5 gólt kapott. Hát,
nulla védéssel zárt. Hát szerintem nem tudom, hogy volt-e ilyen meccse, vagy legalábbis ilyen szinten.
És ugye már a Real Madrid ellen se remekelt Neuer.
Ott volt egy nagy hibája, igen.
Tehát azt gondolom, hogy
és ugye, ahogy mondtad te, Safonov sem egy Donnarumma.
Igen, tehát Donnarummának, amikor megnyerte a Paris, ahogy eljutott a döntőbe a Paris Saint-Germain, a döntőt nem Donnarumma nyerte meg aztán az Inter ellen, ahhoz nagyon kellett a jó kapus teljesítmény, és itt, amikor rengeteget lőnek, hát emlékszem, volt olyan, azt hiszem, talán Pixeget kézilabda mérkőzés, ahol egy német ellenféllel szemben, talán Killel szemben, de lehet, hogy hülyeséget mondok, ahol nem volt védése a szegedi kapusnak, vagy a végén védett egyet, és azzal sikerült nyerni. Tehát igazából itt is az van, hogy ha valaki bemutat egy-két nagy bravúrt, akkor az sokat segíthet, mert abban biztos vagyok, hogy most nem bunker futball lesz a Paris Saint-Germain részéről, hogy védjük az 5-4-et, és beállunk a kapunk elé, hanem ez egy ugyanolyan nyílt mérkőzés lesz, mint amilyen volt, ami...
Bocsát, nem is tud más lenni? Vagy nem akarna esetleg más lenni idegenben a Paris Saint-Germain? Mert egyébként azért bizonyította itt az előző körben, nem is a kapus teljesítménnyel, de hogy nagyon jól tud védekezni is, hogyha kell. Tehát a védelem azért jól állt a lábán itt a korábbi összecsapásokon, vagy egyszerűen ez annyira szembe megy ennek a csapatnak a filozófiájával?
Egy picit testidegen. Nyilván a Paris Saint-Germainnek nem lesz sürgős, amíg előnyben van. De ugye mivel nincs idegenben lőtt gólszabály, 5-4, ez azt jelenti, hogy rúg egy gólt a Bayern, már teljesen meccs nulla, nem áll további jutásra a Bayern se, de nem már kiesésre a Paris Saint-Germain sem. A Bayern a szokásos játékát fogja játszani, az sajnos problémát okoz itt a világ futballjában, ugye lesz egy világbajnokság, hogy kezdenek kidőlni az emberek, ugye Gnabry például egészen biztosan nem lesz ott a VB-n, de mondjuk Jamalér és Mbappéért is aggódhatunk, hogy egyáltalán milyen állapotban lesznek, és van még egy-két játékos, aki Xavi Simons, aki nem fog tudni játszani, tehát azért szedi áldozatait a klubidény, de ez egy fantasztikus elődöntő volt. Én épp ezért nem értettem azokkal egyet, akik azt mondták a Bayern-Real párharcra, hogy ez egy előrehozott döntő, és tovább menjek, azzal sem értek egyet, akik azt mondják, hogy ez az előrehozott döntő, a Paris Saint-Germain és a Bayern, mert a futballnak egy másik játékeleme az a védekezés. És ebben bármilyen furcsa, de az Arsenal az legalább annyira élen jár, mint az Atletico Madrid.
Hát az Arsenal először is veretlen, ugyebár, ebben a bajnokok ligája szezonban.
Azért
szezonban.
És ebben a ligaszakasz plusz kiesésbe ez szinte csoda.
Igen, most ugye egy-egyre végződött az idegenbeli találkozó az Atletico Madriddal, de ahogy említetted itt a 11-eseket, ugye 11-es volt mind a két oldalon, tehát egy 11-es váltást követően alakult ki a végeredmény, de volt 8 meccse már ebben a bajnokok ligája kiírásban, amikor nem kapott gólt. És Clarence Seedorf beszélt erről, hogy fantasztikus meccs ez a Paris Saint-Germain Bayern találkozó, de hogyha a kapusok szempontjából megközelíted, akkor ők azt mondják, hogy hát minden, csak nem boldog egyik sem, egyik vagy másik oldalon. Illetve, hogy ő hangsúlyozta, hogy ahogy ő tapasztalta, és azért neki a pályán, és annak közelében is sok tapasztalata van a bajnokok ligájában, hogy nem feltétlenül az a csapat nyer, vagy nem elsősorban, amelyik a legtöbb gólt lövi, hanem amelyik a legkevesebbet kapja. És ebben a történetben egyébként akár még az Atletico is jó lehet, hogyha ő jutna tovább, bár én most azt mondom, hogy az Arsenalt azért hazai pályán esélyesebbnek érzem, meg a játékképe alapján is, amit mutatott idegenben.
Én is nyilván ezt a mérkőzést is beárnyékolja, mint az Atletico-Barca párharcokat is a játékvezető vagy játékvezetők teljesítménye, mert érzésem szerint én nagyon furcsálottam azt a 11-est, amit visszavontak az Arsenal csapatától. De hát ugye ez arra magyarázat, vagy hát nem is magyarázat, csak tény, hogy teljesen mindegy, hogy van VAR, nincs VAR, kik vezetik a meccset, hányan döntenek, vitatott játékvezetői döntés akkor is van, ha egy faluhelyen egy szál bíró van partjelzők nélkül, meg akkor is, hogyha van 4 játékvezető, vagy akkor is, amikor volt alapvonali bíró, most már van VAR, operátortól kezdve segédoperátorig mindenkivel, mert azt a spanyol játékvezetők elmondták, hogy miért volt jogos Makelli döntése, hogy nem adta meg az Arsenal második 11-esét, az angolok meg elmondták, hogy miért kellett volna azt megadni. Ettől függetlenül meggyőződésem, a kettő csapatból az egyik biztos, hogy bejut a döntőbe, majd a jövő héten ugye meg is vitatjuk, hogy melyik az, illetve nyilván elismeréssel adózunk a döntőbe jutottak előtt, de hogy a döntő akár Bayern Arsenal, akár Bayern Atletico, akár Paris Saint-Germain Arsenal, vagy Paris Saint-Germain Atletico nem 5-4 lesz, abban egészen biztos vagyok, mert a védekezését jobban megszervező csapat jobban rá fogja tudni az akaratát erőltetni a másikra. Aztán az más kérdés, hogy tavaly a döntőben a Paris Saint-Germain lehengerülően futballozott, és tömte ki az egyébként védekezéséről is híres Intert. Hát ezek a nagy dolgok. Lehet, hogy a jövő hétvégén már tudjuk, hogy melyik csapat a magyar bajnok, és lehet, hogy azt viszont biztosan tudjuk, hogy melyik lesz a két BL döntő résztvevős együttes, amelyik majd május 30-án Budapesten játszik egymás ellen.
Egy hét múlva jövünk tehát friss adással, mára köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra.
Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió a labdarúgás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Mai beszélgető partnerem az FTC 17 éves, immár kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőrözője, Horváth Lotti és edzője Kovács Attila. Hát üdvözlök titeket a stúdióban.
Köszönjük.
Beszélgetésünk apropója, hogy április elején a brazíliai Rio de Janeiro-ban rendezett korosztályos vívó világbajnokság kadétmezőnyében Lotti fantasztikus teljesítménnyel aranyérmet szereztél. Ezzel megvédted a világbajnoki címedet, hiszen tavaly Kínában is a VB dobogó tetejére állhattál föl. Hát egy picit elevenítsük fel kezdésként ezt a versenynapot, amely igazából nem az első nap volt neked a VB-n, hiszen egy nappal korábban a juniorok között is indultál egyéniben, és ott is előkelő ötödik helyet érdemeltél ki. Hát az az ötödik hely már megalapozta ezt a másnapi jó szereplést?
Szerintem mindenképpen segített a következő napban, mivel azért kicsit be tudtam melegedni, kicsit hozzá tudtam szokni a versenynek az atmoszférájához, meg úgy összességében kicsit azért jót tett szerintem, hogy már versenyeztem egy napot, és tavaly is ugyanígy volt, hogy a junior verseny volt a kadett előtt, és szerintem az is mindenképpen, tehát sokkal lazábban tudtam már vívni így, hogy második nap volt, nem egyből a saját korosztályom, szóval mindenképpen segített. És hát ugye elég érdekesen indult ez a nap, mivel arra kelt szinte mindenki, hogy a csarnok az ég, és az egyik csarnok, és hát ez eléggé érdekes kezdés volt, ugye a fiúk kezdték korábban a napot, ők kezdték előbb, és ők mondták nekünk, vagyis hát írták, hogy hát az ég a csarnok igazából, és így mindenki erre kell szinte, viszont szerencsére nagyon jó volt a szervezés a versenynek, és elég hamar intézkedtek, és a szervezők áttették a fő terembe az egészet, szóval mi pástok ott voltak, ugye ebbe a velodromba, a bicikli stadionba, azokat mind átszervezték, és áttették a nagy terembe, szóval...
Mert hogy az gyulladt ki, ugye?
Igen,
ez a 2016-os Riói olimpián...
Igen. Annak a helyszíne volt.
Annak a helyszíne volt, igen. De ez mit, hogyan kell ezt elképzelni, hogy égett a csarnok, amikor ti jöttetek volna?
Hát igazából felkeltünk, és ha már kinéztél az ablakon, mert a hotelünkből rá lehetett látni a csarnokokra, igazából látni lehetett, hogy nagyon füstöl, és ugye azt is, hogy ég, és hogy rengeteg tűzoltó van, és van, aki egyébként fel is kelt hajnalba erre, hogy a szirénák, még minden, de igazából, ha jól tudom, akkor az a fels, tehát hogy a tetején a
lángakapott a csarnok teteje, és igen. Hát gyakorlatilag égett, mint egy görög tűz ott szépen végig.
Egész nap szinte oltották.
Igen,
és hát ezt este láttuk, amikor ugye eljöttünk, hogy még ott is oltották, szóval eléggé hosszas volt.
De nem történt személyes.
Nem. Éjszaka történt, azt hiszem a tűz, szóval így hajnalba kezdték el oltani, és még senki nem volt ott, de azért eléggé random helyzet.
Sőt, a szervezők becsületére legyen mondva, hogy nagyon szépen megoldották a kieső helyszínt, tehát végül is le tudott zajlani a
mert azért még a nap elején még az is volt, hogy most akkor egyáltalán lesz-e az nap verseny, vagy hát folytatódik-e a VB, de hát ezt is senki nem tudta, de szerencsére tényleg nagyon hamar megoldották.
Kalandosan kezdődött, szerencsére folytatódott, hát neked meg pláne szerencsére, hiszen a végén aranyérmet szereztél. Folyamatosan egyre jobb formát mutatva talán.
Aznap tényleg jól ment nagyon, bár kicsit azért éreztem azt, hogy fáradt voltam az előző nap után még, így fizikailag, de szerencsére mentálisan azért ott tudtam lenni még. A körben volt az kicsit, hogy be kellett melegednem, kicsit így a fáradtságomat félre kellett tennem, de aztán a táblán meg teljesen úgy éreztem, hogy jól és felszabadultan tudtam vívni, ami nagyon jó. Jó érzés is volt, tök jó asszony voltak, és emiatt így aznap úgy éreztem, hogy egyre jobban, tényleg egyre jobb a vívásom.
Az edzőnek a fizikai, vagy éppen a mentális felkészítés volt a leginkább feladata ezelőtt a világbajnokság előtt.
Ez a VB egy kicsit bonyolultabban jött ki, mint a tavalyi, mert Lottának volt egy elég komoly sérülése, pedig egy komoly flóba voltunk, mert még egy junior világkupán a legjobb 8 között szerepelt, és tényleg Burgos, azt kell mondjam, remek vívással, de ott a 4 bejutásért, hát már annyira fájlajta a combját, hogy gondolkodtunk is, hogy visszalépünk, mert ott komoly baj volt. Annak rendje is mondja szerint ott ki is kapott az egyik nagy riválisától, és utána hát sajnos egy elég hosszú kényszerpihenő jött, egy hosszú izomfasszér szakadás miatt, utána a sérülés utáni hosszas pihenő, amíg ő nem csinált semmit, a többiek versenyeztek, mi nem csináltunk konkrétan tényleg semmit, tehát csak a roboráció és a pihenés volt a központban, és akkor jött az EB, hát ahova nem tudtunk felkészülni egyszerűen, az úgy is sikerült, és utána nekem nagyon át kellett gondolni, hogy most mihez kezdjek a Lottival, mert hát én is úgy gondoltam, hogy mind a ketten nagyon örülnénk annak, nyilván ő meg a legjobban, hogyha sikerülne a VB-t a tavalyhoz hasonló formába lehozni, és hát ott leültünk, elég keményen átbeszéltük a dolgokat, ott akkor el kellett már mondani neki, hogy most mi minden nem jó, hogy a sérülés utáni helyzetben megbeszéltük, és több partnerként a lehető legjobban ezt azt hiszem, hogy sikerült is kijavítani, ami nagyon tetszik, hogy olyan profi volt a hozzáállása, hogy én konkrétan már a VB-n megint csak mosolyogtam és mosolyogtam, tehát hogy azt hiszem, hogy sikerült kijavítanunk a sérülés okozta a kis fiaskót, és hát az égnek mind lelkileg, mind fizikálisan úgy mentünk ki, hogy tudta a csúcsformáját nyújtani.
Neked mivel kellett leginkább megküzdeni itt a helyzet kapcsán? Ugye jött a sérülés, volt egy visszafogottabb eredmény a februárban Tbilisziben rendezett Európa-bajnokságon, és jött a VB, amelyen címvédőként indultál, kimondva vagy kimondatlanul is, talán elvárják tőled a jó eredményt egy tavalyi remeklés után.
Hát igen, egyébként mindenképpen az egyik legnehezebb része ennek az volt, hogy azért voltak elvárások velem szemben, és ezzel azért megbirkózni, hogy azért az EB nem sikerült túl jól, és az volt ugye a viszonyítás alapon, mert azután csak egy felnőtt verseny volt, ami szintén nem annyira jól sikerült, és azért ez így kicsit nehéz volt, hogy akkor én így megyek ki a VB-re, hogy elvárják tőlem, hogy hát gyakorlatilag kb. Azt, hogy most akkor ezt is nyerjem meg, mert címvédőként megyek, és akkor most már rásul ez az utolsó évben a korosztályba, én vagyok a legöregebb úgymond a korosztályba, és igazából ez így kicsit nehéz volt, hogy ugye az EB után azért ott nem ment túl jól, és hogy így megyek ki, hogy azért vannak elvárások, illetve hát azt azért én is éreztem, amit Attila is mondott, hogy fizikálisan is nagyon fel kellett készülni, így a lábmunkám, meg igazából szinte minden téren újra, kicsit újra erősödnöm, és ez viszont nagyon jól sikerült. A VB előtti hetekben az edzéseken úgy éreztem, hogy amúgy nagyon jól megy, és így visszajött a formám, szóval egy kicsit ez azért megnyugtatott, és nem akartam magamra nyomást tenni így a VB-n, hogy most akkor nekem ezt meg kell nyerni, hanem ott már legalább amúgy tényleg úgy tudtam érezni, hogy igazából nekem ezt csak élveznem kell, és magamnak akarok azzal bizonyítani, hogy azt a vívásomat tudom nyújtani, amit mondjuk a VB előtti edzésekem, mert ott annyira jól éreztem magam vívás közben, hogy igazából én már ezzel meg lettem volna elégedve, hogyha csak ezt tudom nyújtani, meg ezt a lábmunkámat, ami újra azért visszajött jobb formán, mint mondjuk az EB-n volt, úgyhogy én igazából így mentem ki a VB-re.
Bekerültél a 8 közé, és a negyed döntőben az aktuális német ellenfeledet 15-2-re győzted le. Aki követte az eseményeket, akkor az azt gondolhatta, hogy na most elkaptad a fonalat, és talán a legjobbkor.
Hát igen, egyébként az, tehát az még engem is meglepett, hogy az annyira sima volt az az asszó, de ott tényleg egyáltalán nem izgultam, vagy hát inkább kicsit úgy voltam vele, hogy én még nem vívtam ezzel a lányjal, egy kicsit azért úgy tartottam tőle olyan téren, hogy még nem vívtam vele soha, szóval úgy voltam vele, hogy majd meglátjuk, de nyilván megpróbálok mindent beleadni és a legjobb formámat hozni, viszont azért ennyire én sem gondoltam, hogy ilyen jól fogom, de egyszerűen annyira megéreztem a lánynak a vívását, és annyira tudtam mindenre reagálni, és így mindenből tust adni szinte, hogy így szóval az egyik legjobb asszom volt, sőt, az annyira jó élmény volt, így teljesen szürreális volt, hogy mennyire rövid idő alatt lett vége, de tényleg amúgy ilyenkor nagyon szeretem vívást, amikor ennyire így ki tud jönni minden, és szinte mindenféle tust tudtam adni, és ez nagyon jó volt. Szóval ott, és főleg az, hogy ez egy negyed döntő volt, tehát a négybe jutásért ez hihetetlen, mert azért mégiscsak az érem és azt gondolná az ember, meg én is azt gondolnám, hogy ilyenkor azért még nagyobb nyomás van rajtam, hogy hú, most ha ezt nem nyerem meg, akkor nem vagyok négybe, de szerencsére ez így mind elment, így eltűnt, és így ebből semmit nem éreztem, hogy most nekem négybe kell lennem, vagy bármilyen, hanem csak, tehát hogy csak a vívásra tudtam fókuszálni, és ez nagyon jó volt.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget a kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőröző Horváth Lottival és edzőjével Kovács Attilával, akikkel ott tartottunk, hogy Lotti fantasztikus vívással bejutott a riói kadétvilágbajnokság elődöntőjébe, amelyben a tavalyi világbajnoki döntő ismétlődött meg, hiszen veled szemben az ukrán Alina Dvitrukált. Mit lehet ilyenkor tenni?
Én is úgy voltam vele, hogy azért most ez ugye a tavalyi döntő volt, tavaly belevívtam a döntőt. Azért az izgalmas volt, volt fordításom, tehát ő vezetett először, aztán fordítottam, szóval nem volt egy könnyű a szó egyáltalán, főleg fejben is nagyon át kellett ott kapcsolnom vagy váltanom, viszont most szerencsére végig tudtam vezetni az asszóban, és megint úgy éreztem egyszerűen, egyébként mint tavaly a VB-n, hogy annyira lazán tudok vívni, és annyira ki tudok zárni minden ilyen külső nyomást, vagy az, hogy ez most a világbajnoki döntő, vagy elődöntő, hogy egyszerűen tudtam teljesen lazán vívni, és ez nagyon jó érzés volt, és hát szerencsére megvertem őt talán simábban kicsit, mint tavaly, bár nem...
15-12-re.
Nem, akkor...
Ugyan, még egyen jobb volt.
Igen, de hogy most azért nem volt az, hogy ő vezetett, hanem én vezettem talán végig. Úgyhogy ezért egy nagy feladat volt ez, mert tudom, hogy ő egy elég jó vívó, és azóta talán egyszer vívtunk még az tavalyi VB egyéni után csapatban, és akkor kikaptam tőle, tehát az eléggé ilyen szürreális nap volt ott a junior csapat, de hogy azóta nem is vívtam vele szerintem. Nem nagyon tudtuk, mire készüljünk, de így a tavalyi VB-hez tudtunk azért nyúlni csak kb., de nagyon jó volt szerencsére, jó jött ki.
Edzői szemmel milyen tanácsot tudtál adni Lottinak? Tavaly láttad, vagy nyilván, megéltétek, hogy igen, mi volt a sikernek a titka?
Hát nyilván abból az volt ott a forduló pont, ami volt, hogy most én nem akarok szakmai dolgokba belemenni, de ott volt egy elég jó tanácsom a Lottinak. Ő szépen betartotta, meg is fordult az asszó, és utána még rá tudta húzni az egyéni dolgait. Abban az alapkoncepción indultunk ki, hogy a kislány nem fog mást vívni. Ő egyébként egy nagyon hasonlóan tehetséges vívó, mint Lotti, csak az ukrán oldalon. Már most felnőtt világkupákon a válogatott közelében, vagy a válogatottban szerepel, tehát egy igen kiemelkedő tehetség. Ami ritka így kadett korosztályban, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, tehát tényleg egy komoly ellenfél álltunk szembe. A tavalyi asszóból kiindulva azért megvannak az erősségünk, és arra felépítve szépen ezt most le tudta hozni a Lotti. Azért voltak izgalmak nyilván asszó közben, talán itt volt az egyetlen pillanat, hogy kicsit kevesebbet fütyüréztem ott a sarokban, mert itt azért én is éreztem, hogy ott van tűzerő, de mint később kiderült, hála az égnek, nem volt annyi, mint nekünk. A Lotti nagyon szépen vívott, nem is tudok rá mit mondani, ez az egész nap, ez nagyon jó sikerült.
Natalia Kafaszóval nem tudom, hogy találkoztál-e már korábban, most a VB döntőben belevívtál, 15-8 lett a vége, és megszerezted a második világbajnoki címedet.
Hát igen, ezzel a lányra egyébként szerintem maximum egyszer vívtam, és az se versenyen, hanem még egy edzőtáborban, és egyébként jóban vagyok vele, tehát, hogy ismertem így, mint ember, de így a vívását is nagyjából tudtam, illetve láttam már vívni, és tudtam, hogy amúgy elég jó eredményei voltak ilyen junior világkupán szerintem, vagy három különböző világkupán is volt négyben, szóval elég ilyen meglepő jó eredményei voltak, de hát ügyes is nagyon egyébként, sokat mozog, érdekes a vívása amúgy, de így tudtam, hogy mit vív, és oda is, igazából magabiztosan álltam oda, és szerencsére ugyanazt tudom mondani, mint eddig, hogy nem volt rajtam az a nyomás, hogy most ez a világbajnoki döntő, tehát ezt ki tudtam zárni, és tényleg igazából megvolt, hogy mit akarok csinálni az asszóban, és ahhoz tudtam magam tartani végig is, nagyon magabiztosan tudtam végigvívni. Azért ott is valamennyire így izgalmas volt az asszó közben, tehát nem volt olyan szoros, viszont azért volt, hogy úgy éreztem, hogy most megfogott valamivel, és most egy kicsit váltani kell, de szerencsére tudtam végig tartani így a vezetést.
De hogyan tudod megoldani azt, hogy egy VB döntőn ne érezd a nyomást magadon?
Ezt igazából én sem nagyon tudom, mert ezt nem tudatosan csinálom, de szerintem mondjuk az EB-hez viszonyítva, hogyha megvan egy ilyen alapformám, és tudom, hogy a vívás az megy úgy, ahogy megy, akkor szerintem nincs rajtam egy ilyen alapból lévő izgalom, mert vagy egy ilyen rossz féle izgalom, mert mondjuk az EB-n ott egyszerűen nem voltam formámba, és ott annyi probléma állt fent emiatt, tehát attól, hogy fizikálisan nem voltam kész, ez így mentálisan is kihatott, tehát teljesen így ilyen fura állapotokban voltam, tökre izgultam, meg igazából olyanok, amiket így nem nagyon szoktam alapból versenyen, és ez egyébként visszahatott megint fizikálisan, például a vállam, meg a karom teljesen be volt feszülve, igazából nagyon ilyen rossz érzés volt ott, viszont így, hogy a VB-re fel voltam készülve, és éreztem, hogy fizikálisan is készen állok, így egyszerűen ezek a dolgok így elszállnak, és ki tudom zárni szerintem, és tényleg egyszerűen élvezni tudom a vívást végig, mert tudom, hogy olyan formában vagyok, hogy mindent kb. Meg tudok csinálni, és ez egy nagyon jó érzés, és így tényleg így ki tudom zárni azt, hogy ez most éppen mi, amit vívok.
Attila, a meglátásod szerint segíthetette az Lottinak a VB döntőben, hogy ő tavaly már volt egy ilyen szituációban, akkor meg tudta nyerni, és talán nem volt teljesen új számára a finálé milliója, vagy az egész a körüli felhajtás.
Az igazság, hogy a vívás azért egy nagyon nehéz és megfoghatatlan sportág mondjuk a többihez viszonyítva, mert itt szintisztán nagyon sokszor lelki dolgok döntenek, hogy képes az ember úgy odaállni, mint ahogy ott is van, ugyanaz a vívó vívott az EB-n, meg a VB-n, sőt a hétvégi felnőtt világkupán a főtáblán két assz volt, tehát két teljesen különböző sztori kerekedett belőle, és ez mindig az aktuális lelki állapotnak, meg a tehát abból indul ki a maga a teljesítmény. Emellett persze nagyon magas fokon tudni kell vívni, nem csak hadonászunk ezekkel a fegyverekkel ott össze-vissza, de itt egy komoly vívás elméleti tudás van mögötte. A teljesítmény nagyjából ezekből adódik össze, és én úgy gondolom, hogy ezt nézhetjük úgy is, hogy Lotti mondta, hogy ki tudta zárni, és ez egy jó szituáció volt, mert ő egy igazán jó versenyző típus, de hát alapvetően egy nehéz szituáció, hát nyilván. Vívást nem lehet elvárni, hogy te megnyerj egy versenyt, mert vívóverseny nyerni azért nehéz, mert az ellenfél is mindig meg akarja nyerni, és ebből kell vívni 7-8-at egy versenyen, tehát hogy rengeteg asszó van, még te odáig eljutsz, hogy te egyetlen döntőt vívhass, és az ellenfél is mindig nagyon ki akar szúrni veled. Tehát ennek mindig megvan a nehézsége. Úgy gondolom, hogy a Lottiba pont az a jó, hogy ezeket ő amikor nagyon kell valahogy meg tudja oldani. Van, amikor ilyen szépen, mint most a VB-n, van, amikor sokkal nehezebben, mint egy válogatón. Egyébként az a vicces, hogy nyilván az is egy nagyon nehéz szitu, hogy hazajövünk a csillogásból, a emelt pástokról, fényből, minden, és akkor Gerevics aladás sportcsarnok, mit tudom én, 128 közé, és jön ott egy olyan ember, akivel nagyon nem akarsz vívni. És az is megpróbál megverni téged. Tehát, hogy ennek mindig van egy ilyen nehéz mozdulat, mint nehéz asszóba a jobb vívót terheli az esélyesség terhe, aki meg nem annyira van papíron könyvelve, az is nagyon meg akarja venni, nyilván sokkal felszabadultabban tud vívni. Hát az égnek Lottinak ez most nagyon jól sikerült.
Ez itt továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget a kétszeres kadét világbajnok párbajtőröző Horvát Lottival és edzőjével Kovács Attilával. Az egyéni érmet kibeszéltük, talán mondhatjuk így, de hát nem egy medáliával, hanem kettővel tértél haza Brazíliából, hiszen a harmadik versenynapon a junior párbajtőr csapattal második helyen végeztetek. A László István vezette válogatottban melletted Kacsáy Gréta, Kozma Laura és Nagy Blanka vívott volna, de ez sem volt zökkenőmentes ezen a nap, hiszen Nagy Blanka az előző nap lebetegedett, így tulajdonképpen csak hárman voltatok, akik pástra álltatok.
Igen, hát ez eléggé egy váratlan helyzet volt, mert egyébként többen is lebetegedtek a csapatból, de azért ezt így nem gondolta senki, hogy a Blanka, nyilván megtörténhet az ilyen, de hogy
a pont... A tavaly junior VB ezüstérmese, egyéni ezüstérmese.
Igen, ugye egy elég erős tagja a csapatnak, nyilván elég erős a csapatunk összességében, de azért a Blanka tényleg az egyik leg, stabilabb is volt, amiatt, mert ő egyébként alapból az, ahogyan felálltunk szinte minden versenyen az EB-n is, ő volt az a személy, aki a középen vívott, tehát az egy nagyon stabil, igen, nagyon stabil része a csapatnak, aki ott a így folyton, hát kardiónak hívjuk, mert folyton egymás, tehát egy asszú kiegyásonként vív, és az nagyon fontos, és a lényeg, hogy át kellett szervezni az egész stratégiát, taktikát, mindent, és nem számítottunk erre a helyzetre, de reggel igazából úgy voltunk vele, hogy most ez a helyzet áll fent, és igazából nincs értelme nagyon ezen így búslakodni, igazából sajnáltuk nagyon nyilván a Blankát, mert ő szegény nagyon szenvedett, de hogy ezt így meg kell oldanunk valahogy ezt a helyzetet, és ez ugye hárman fogunk vívni egész nap, ugye nem lehet becserélni senkit, mert ugye alapból a negyedik ember a csere. Úgyhogy így álltunk fel, hogy igazából mindenkinek ki kell hozni a magából a legjobb vívását, és beleadni mindent. Ugye a Grétinek ez az utolsó VB-je volt, illetve a Blankának is, ugye szegénynek ez így elég rosszul jött ki, de úgy voltunk vele, hogy egymásért meg kell csinálnunk, mert nyilván a Grét is nagyon akarta, ami teljesen érthető, és egyszerűen annyira jó volt látni azt, hogy mindenki mennyire beleadott mindent, amit tudott tényleg. Én személy szerint már nagyon el voltam fáradva fizikálisan, de azokban az asszokban még annyira tényleg próbáltam mindent beleadni. Ugye az első pár asszóval azért elég érződött, még hogy nem voltam bemelegedve, de például az olaszok ellen a négybejutásért, vagy nem, döntőbejutás.
Elmondom, litvánokkal kezdtetek, Svájc, aztán franciák a négybejutásért, és az elődöntőben az olaszok.
Igen. Az első két asszó az még viszonylag úgy simább volt, de azért ott is nagyon oda kellett figyelni. Mindannyian jókat vívtunk, a Gréti elég nagyokat hozott ott a svájciak ellen is, meg igazából mindannyian tényleg elég jó asszókat vívtunk. Így összességében viszont ott az volt a jó szerintem, hogy például az olaszok ellen volt az, hogy mondjuk az egyikünk vívott egy nem olyan jót, akkor a másik, vagy másik kettő, az vívott egy nagyon jót, és hogy ezzel így ki tudtuk egymást egyenlíteni, és végig nagyon szurkolni egymásnak, támogatni egymást, és tényleg nagyon jó volt a hangulat is egész nap, szóval ezek így mind hozzátettek ahhoz, hogy aztán végül lesz ez a gyermet sikerült megszereznünk. Illetve hát a döntőben már szerintem ott abszolút mindenki nagyon ki volt merülve, meg úgy arra nem voltunk azért rendesen felkészülve. Ott ugye már beült a Blanka is a csapat mellé itt szurkolni, de az tényleg, szóval ott az a kanadai csapat az brutál erős volt amúgy is. Szóval szerintem, hogyha alapfelállással vagyunk, és nem vagyunk így a nap végén ilyen nagyon fáradtan, akkor szerintem őket így meg tudjuk szorongatni, és ki tudja igazából, hogy mit vívnánk, de hogy most azért ez ennyire volt elég, és sok volt már, de így is szerintem hihetetlen, hogy hárman vívtuk végig ezt, és hogy ezt így meg tudtuk csinálni együtt, és egy nagyon jó élmény összességében.
Igen, Kanada volt ugye az ellenfél a döntőben, amely csapatnak a tagjai, hogyha mondjuk levették a sisakot, vagy fölhúzták, akkor erősen hajaztak a kínaiakra.
Igen.
Mondhatjuk úgy is, hogy három kínai származású vívó vívott a kanadai csapatban. Hát ott már elfogyott egy picit az erőtök a végére, de így is azért gondolom, hogy nem szomorkodtatok az ezüstérem után.
Nem, egyáltalán nem, tényleg nagyon. Hát ezt mindenki érezte szerintem, hogy ez a döntő, ez így minden téren, szóval, hogy végig igazából domináltak a kanadaiak, és hogy ez, hogy így úgymond ennyire volt elég. Viszont nagyon büszkék voltunk egymásra, és nagyon örültünk, mert azért egy világbajnoki ezüstérem, az nem is tudom, hogy hány éve nem volt egyébként dobogó a női párbajtörben, mert azért junior világbajnokságon az eléggé nagy szó, szóval, hogy ez, ennek nagyon örült mindenki, és tényleg azért ilyen jó érzés, mert igazából mi magunk dolgoztunk meg ezért, és tényleg úgy kellett küzdenünk egész nap, hogy folyamatosan vívunk mind a hárman, ugye, mert nem lehetett pihenni senkinek, úgyhogy ez így nagyon jó érzés volt, és az is jó volt szerintem nagyon, hogy a Blanka meg fel tudott velünk állni a végén a dobogóra, mert hát ő is egész évben rengeteget dolgozott, neki is volt sérülése, szóval azt, hogy ezt így együtt tudtuk végigcsinálni, és aztán a Blanka is megkapta azért, mert szerintem ennek így kellett lenni abszolút, mert attól, hogy aznap nem vívott, attól ő is rengeteget dolgozott, és egész évben tényleg így erősítette a csapatot ő is, úgyhogy szerintem ennek így kellett lenni, és ez egy nagyon szép nap volt így összességében.
Te már nagyon fiatalon elkezdtél az idősebbek között vívni. Volt olyan EB, 2023 a Kadét EB, amelyen úgy voltál az aranyérmes csapat tagja, ugye, hogy te még újonc voltál, tehát két korosztállyal fiatalabb. Tavaly és idén is a saját korosztályodban lettél világbajnok, és Attilát kérdezem, hogy mi lehet a Lotti számára a következő lépcsőfok?
Mindenképp először egy junior világbajnokságon kell majd valahol jól szerepelni a saját korosztályba, de hát már félig kacsingatunk, vagy Európa bajnokságon, tehát valami világversenyen. de nyilván ő a vívás az abszolút versenycentrikus sport, így nyilván most a felnőttek között is meg kell, hogy mutatgassuk magunkat. Aztán, hogy ez mire elég, nyilván a Lotti kora miatt ezt még nem lehet tudni, de tény is valahogy benne van akár egy kiemelkedő szereplés is valami nagyobb versenyen, ha nem is rövid távon, de közép vagy hosszú távon biztosan. Tehát az a teljesítmény, amit ő most itt le tudott rakni korosztályos szinten, az nyilván a későbbiekben, ha megfelelő munkával és fejlődéssel párosul, meg kell, hogy hozza a gyümölcsét magasabb szinteken is, és én nem is kétkedem benne, hogy a Lotti ezt szeretné, és ő erre képes is. Nyilván vannak komoly célok, ezekről még itt most direkt nem akarok beszélni, és amúgy is meg, fel kell lépkedni a lépcsőkön, tehát ezt nem lehet hármasával venni, mert az ellenfelek ugyanúgy készülnek.
De gondolom azért nagy kihívás, hogy hát, hogy úgy veszik, akkor három korosztályban is versenyzel. A világbajnokság után elindult el a budapesti GP-n, ahol 32-be jutottál, ugye, az is egy bravúros teljesítmény volt tőled.
Sőt, külön büszkeség, hogy a világranglista, vagy az egyes, vagy a kettes helyzetjét nem néztük meg előtte az aktuális világranglistát, már csak kabalából sem, mert én mindig úgy gondolom, hogy az ellenfél idézőjelben valahogy hadonászik a fegyver, és az ellen kell megoldást találni, és inkább azt néztük, hogy mit csinál, mint az, hogy milyen előélete van, és sikerült megvernünk, ami azért akkor is nagy szó, hogyha az ember ezt mondjuk felnőttként teszi meg, egy feltörekvő felnőtt vívóként, hát ha még egy korosztályos világbajnokként. Ott azért azt mondom, hogy ez egy komoly skalp volt, nyilván a következő asszóban egy kicsit fáradtságjeleit mutattuk, de nem baj, mert így lehet lépésről lépésre szépen haladni, meg hát a főtáblát is el kellett érni egy pokoli selejtező körből. Kellett kijönni egyáltalán úgy, hogy az első asszó után arra nem adtunk volna egy fityinget, hogy megéljük a folytatást a selejtező körből, és végül főtáblára jutott a Lotti, ott még sikerült neki egy elég komoly skalpot szereznie. Azt a következő asszóban nyilván elfáradtunk, itt azért egy nagy idegi terhelésen van túl, tehát és ez nyilván egy komoly idegi terhelés, fáraszt mindent. Világbajnokság, utazás, hazajönni, hopp, rögtön egy nagy verseny, és ott kellett helyt állni. Hát azon csodálkoztunk, meg szerintem sokan mindenki mások, hogy egyáltalán még talpra tud állni, vívni tud, de ezek szerint egész jól tudott.
Hát nem felemelkezekkel indultál el ezen a GP-n, pedig azt is gondoltuk volna, hogy egy ilyen siker után egy picit azt mondott, hogy jó, hát most elég volt, és akkor mondjuk a csoportkör után már nem is nagyon van kedvem pástra lépni, de hát nem így volt.
Én ezelőtt a GP előtt még pár nappal fizikális annyira el voltam fáradva, és így szinte mindenem fájt nagyon, szóval több kis sérülésem, nem ilyen komoly sérülések, hanem azért több okból is eléggé így fáradt voltam, és tényleg nagyon fájt mindenem, viszont eléggé nehéz csoportkörön volt itt a GP-n, tényleg szinte nem tudom, hogy ennél így nehezebb lehetett volna azért az összeállítás.
Hát, ha nagyon válogatjuk, de...
És nagyon, tényleg az első asszom után én azt hittem, hogy én tus nem adok többet ebbe a körbe, de aztán meg valahogy sikerült össze kotornom kettő győzelmet. Ahhoz képest meg már ott már kicsit belejöttem a vívásba, mert volt kettő egytusom is, amit egytussal kaptam ki a későbbi bronzérmestől is egyébként, de hogy szerencsére ez így jól jött ki, és éppen táblára jutottam, és ott pedig arattam három győzelmet, abból kettő egyébként egytus volt, de hát ezek a véletlenek, ezek mindig így vannak vívásban.
Meg hát azok is jó vívók voltak, tehát hogy nem a szertárossal vívtunk, hanem komoly vívókkal, tehát hogy
igen, és minden asszom után egyébként annyira fáradt voltam, hogy éreztem-e, így is oda tudtam állni, hogy ennyire el voltam fáradva minden asszóhoz, és aztán meg így, hogy már főtáblára jutottam, így abszolút amúgy semmi nyomás nem volt rajtam az első asszomban, amikor ugye a Rizővel vívtam, és eléggé... Tehát magamat is megleptem azért, hogy így meg tudtam várni, nem is az volt egy tus, hanem 15-11, vagy nem tudom, de hogy ott nem úgy éreztem, hogy semmi vesztenivalóm nincsen igazából, és hát ez így hozzá is segített az, hogy megvertem, és tényleg azért ott a kövi asszomat már nagyon nem éreztem, és tényleg az a lány is eléggé jó volt, és ott így el voltam fáradva, meg minden, de ezután a hosszú szezon után meg tényleg szinte minden volt sérülés is, nem jól sikerült verseny, stb. Ez teljes mértékben meg vagyok elégedve ezzel, és ezt is teljesen durvának tartom, hogy ez is sikerült, de hát nagyon örülök.
Egyébként remekül sikerült ez a Grand Prix a Magyarország, mert ugye a női mezőnyben Muvari Eszter ezüstérmes lett.
Innen is gratulálunk.
Nagy Blanka 5. helyen végzett, azért az sem fiúkak, kis teljesítmény, és ugye a férfiak között pedig Nagy Dávid nyert hosszú idő után fantasztikus vívással. Na hát ilyen meg hasonló sikereket kívánok neked még, Lotti. Természetesen Attilának is, mint a mester. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
És köszönjük a lehetőséget.
Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallották. Budai Zoltán beszélgetett a kétszeres kadét világbajnok párbajtőröző Horváth Lottival és edzőjével Kovács Attilával. Viszont hallásra.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Slipping by, oh, away from me. And oh, 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 she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat for. And oh, 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 I can feel the night slipping by, oh, 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 hey, from me. And oh, 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 I saw the light in her eyes as she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.